Tar Sándorra emlékezik áprilisban Debrecen. Az ezredforduló magyar prózájának egyik meghatározó alakját, életét és munkásságát az Én országomban címmel idézi meg a város. Az április 5-től 14-ig tartó Tar Sándor napok programjairól hallhatnak a következő percekben. Lakner Lajos, a Déri Múzeum irodalmára a Tar Sándor hagyaték kezelője. Milyen jelentőséggel bír ma a Tar Sándor életműve? Miért fontos róla évről évre megemlékezni és ezt továbbadni még az utókornak?
Egyrészt Tar Sándor szerintem a Debrecen irodalmának egyik legjelentősebb alakja, és látszik az olvasói visszajelzéseken, hogy újra és újra ki kell adni a könyveit, hogy olvassák az emberek. Tehát egy élő, eleven életműről van szó, hiába zárult le 2005-ben, lényegében ez az életmű folytatódik az olvasókban. Tehát hogy emiatt azt gondolom, hogy fontos és érdemes ezzel szembenézni, hogy mi az oka, hogy ő még ma is hatni képes.
Mit fontos tudni róla? Ugye ő egy bizonyos réteget képviselt az írásaiban.
Nem annyira képviselt, inkább hírt adott róla. Tehát egy olyan világról adott hírt, amiről kevesen tudtak, vagy kevesen tapasztalták meg. Ő ez a világhoz tartozott, és erről tudott leghitelesebben beszélni, nem is nagyon lépett ki, egy-két művében kilépett ebből a közegből, de valójában mindig ez a munkács réteg volt az ő témája, velük történtek, és az ő élethelyzetük volt az, ami foglalkoztatta.
Egy nagyon vitatott személyiség volt. Mennyire lehet ezt elválasztani a műveitől?
Szerintem nyilvánvaló, el kell választanunk a műveket és az embert. Ugye az ő életének megvannak a maga tanulságai. Mai napig szembe kell azzal néznünk, ami vele történt. Ugyanakkor azt gondolom, hogy magát az olvasást nem befolyásolja alapvetően. Ezt mutatják az olvasási adatok, tehát az életmű és az élet nem feltétlenül kapcsolódik össze.
A Tar Sándor hétben hogyan vesz részt a Déri Múzeum?
Két dologgal kapcsolódunk. Nálunk lesz egy színházi este, amely Tar Sándor eddig publikátlan művéből készül, és egy kétnapos konferencia. Ez az első komoly nagy konferencia, amely Tar Sándor életművét megvizsgálja.
Fejér Tamás az Apolló Mozi vezetője. Az Apolló Mozi milyen programokkal csatlakozik, és hogyan emlékezik meg Tar Sándorról, és hogyan csatlakozik a Tar Sándor héthez?
A debreceni Apolló Mozi úgy csatlakozik be a Tar Sándor hétbe, hogy nálunk egy filmészaka lesz április 8-án. Természetesen Tar Sándor művei alapján készült filmalkotások lesznek láthatók, és nem csak filmek, hanem színházi előadások is felvételről. Lesz Pálffy Györgynek a Mindörökké című filmje, ez egyébként nagyon friss 2022-es, ezzel fog kezdődni a program 18:30-kor, és ezt követően beszélgetünk is Pálffy Gyuri rendezővel a filmjéről. Ezután pedig Hajdú Szabolcs jön, ugye a debreceni rendező, akinek a Déli Báb című filmje Tar Sándor adaptáció. Megnézzük tőle a Déli Bábot, majd pedig Hajdú Szabolcssal lesz beszélgetés. És az este további részében lesz még kettő színházi előadás felvételről, ezek a Forte társulat darabjai, a Te Országod című színpadi mű lesz, és a Te Országodból megnézzünk majd egy félórás rövid filmet is, az pedig szintén a Hajdú Szabi rendezésében. A teljes program egyébként olyan hajnal 4:30-ig fog tartani, tehát valóban filmészaka, úgyhogy nyugodtan, aki nagyon sokat szeretne a moziban lenni, lehet. Ráadásul ugye, hogy az egész Tar Sándor hét program, ugye a mozis esemény is ingyenes, úgyhogy mindenkit várunk ezt szeretettel.
Az, hogy ma is készülnek filmek és színpadi adaptációk Tar Sándor műveiből, az mit mutat?
Hát egyértelműen a kicsit talán túlozva, de mégsem a halhatatlanságát az író műveinek. Például a Kokáért az októberi Malter Fesztiválon is volt olyan nevezésünk rövid filmben, ami Tar adaptáció volt Medence címmel, és szerintem a jövőben is fognak készülni. Tehát ugye az írónak a lenyomata nem csak város, de országos szinten is vitathatatlan. Hát én azt gondolom, hogy az író nagyszerűségét mutatja mindenképpen.
Vagy lehet, hogy azokat a társadalmi problémákat, amiket ő akkor felvetett, még ma is élőnek látják az alkotók.
Utólag ezt mondanám a kérdésre, mert valóban, tehát hogy a probléma felvetése kortársak, nyilvánvalóan ugye a társadalmon belüli nagy és mikroszintekkel is foglalkozott Tar Sándor, és leginkább ugye az ember, a kisember és a hétköznapi ember problémáival, amelyek akármennyire is haladunk előre a technológiában, mindig olyanok lesznek, mint mondjuk 200 évvel ezelőtt, csak más környezetben.
Ahol most állunk, és most készítjük a beszélgetést, az egy nagy jelentőségű és szimbolikus helyszín Tar Sándor szempontjából, mondjuk el ezt is.
Így van, itt ugye a volt Medikor udvarban állunk, a Medikor épületében, amelyet már átneveztek, de itt dolgozott Tar Sándor, úgyhogy azért is vagyunk most itt.
Egyébként mi a tapasztalat, hogy mennyire érdekli ma az embereket, és ha érdekli, akkor mondjuk melyik generációt mozgatják meg ezek a Tarr Sándor műveiből készült film és színházi alkotások?
Szerintem egyértelműen a leginkább az egyetemisták és felette lévő korosztály, tehát mindenképpen azt hiszem, hogy az értelmiség mozdul meg rá, és legfiatalabbak már az egyetemi korú emberek, tehát azért ilyen 20 év felett, viszont egészen idős vendégeink is voltak ezeken a korábbi rendezvényeken, és most is várunk, úgyhogy szerintem azért én tényleg csak ennyit mondanék, hogy a nagyon fiatalok nem, de fel fogják ők is fedezni Tarr Sándort, ha más nem a későbbi éveikben.
Hova van egy ilyen célja is ennek a filmes programnak, hogy egy kicsit közelebb vigyék Tarr Sándort a másik generációhoz és a fiatalabb generációhoz mondjuk?
Szerintem biztosan, hiszen ugye azért is vannak beszélgetések is szervezve a vetítések köré, hogy akkor majd mélyebben bele tudunk menni ugye ebbe az írói hagyatékba, a Tarr Sándor személyiségébe, és lehetséges, hogy majd a következő héten könyvet ragadnak a fiatalok, és elkezdenek olvasni.
Igen, ez is érdekes, hogyha új kiadásban megjelenik egy-egy Tarr Sándor mű a könyvesboltokban, akkor nagyon hamar elfogynak ezek a kötetek.
Azt gondolom, hogy igen, és várható, tehát szerintem mégiscsak a vége ennek az egész folyamatnak majd az olvasás lesz. Előbb-utóbb reméljük, hogy majd ez jön.
Puskás István Debrecen alpolgármestere azt mondta, hogy egy fontos törlesztése a városnak Tarr Sándor és az ő életműve felé ez az emlékpont, amit most avatnak, és tulajdonképpen ez a Tarr Sándor hét is, amit most rendeznek meg.
Így van, hiszen Tarr Sándor nem csak Debrecen számára fontos, hanem nyugodtan azt mondhatjuk, hogy a 20. századi magyar irodalom egyik legkiemelkedő prózaírói teljesítménye a Tarr Sándori. A rendszerváltás környéki Magyarország megmutatásának nagy írója volt Tarr Sándor, és ő magában maga a mondjuk így nyugodtan tragikus életút is egy emblémája a háború utáni Magyarországnak, a kádárizmus Magyarországának, a maga esendőségével és tragikumával, és mondhatjuk azt is akár a bűnösségével is. Egy olyan életműről van szó, és egy olyan életútról, ami a múltunknak a része, és ami által szembesülhetünk, szembenézhetünk a saját félmúltunkkal és múltunkkal. Ezért is gondolom nagyon fontosnak azt, hogy beszéljünk róla, és tartsuk élően, elevenen Tarr Sándor életművét.
Még élnek annak a generációnak a képviselői, akik személyesen is ismerhették Tarr Sándort. De van egy fiatalabb generáció, akikkel meg kell ismertetni a Tarr Sándor műveket. Van egy ilyen célkitűzése is ennek a programsorozatnak?
Természetesen, amikor azt mondom, hogy éltessük az életművet, ez azt is jelenti, hogy azok számára is mutassuk meg az aktualitását, érdekességét, akik már nem annak a kornak a szülöttei, akiknek nincsen személyes tapasztalatuk, és akár nem ismerték személyesen magát a szerzőt is. Hiszen ahhoz, hogy értsük a mai Magyarországot, ahhoz ismernünk kell a múltat is, amire épül, akár értékelhessük a változásokat, ahhoz mindenképpen ismernünk kell a múltunkat. Arról nem is beszélve, hogy mivel Tarr Sándor az elesettek, a szegény emberek, a történelem veszteseinek a nagy írója volt, és ilyen helyzetek minden társadalomban, mindenkor jelen vannak, ahhoz, hogy érzékenyek legyünk, a problémákat felismerjük, és ezeket a problémákat megpróbáljuk olvasolni, ahhoz ismernünk és látnunk kell a veszteseknek a világát is. Tarr Sándor ebben nagyon sokat tud segíteni ma is.
Azt mondják, egy másik Magyarország képét vázolja fel gyakorlatilag a műveiben. Ezzel egyetért?
Abszolút, abszolút. Olyan értelemben egy másik Magyarország, hogy egy olyan Magyarországét, amiről akár az irodalom is nagyon keveset beszél, hiszen ahogy mondtam, pontosan kényelmetlen, tragédiákkal teli életsorsokat mutat meg. Egyszerre egy fanyar iróniával, más részt pedig nagyon is fémes kegyetlenséggel, és nagyon őszintén, kendőzetlenül. De hát az életnek és egy közösségnek, egy társadalomnak ezek a helyzetek is a részei, mint ahogy akár egy szerencsésebb társadalmi közegben születő ember életében is vannak hullámvölgyek, vannak tragédiák mindannyiunk életében. Nem csak sikertörténetből áll egy ember élete, ugyanígy egy közösség élete sem csak sikertörténetekből, hanem kudarcokból is áll, zsákutcákból is áll, de ugyanakkor mégiscsak ezek is építenek minket tovább.
Mindezt milyen programokkal próbálják alátámasztani, propagálni a hét folyamán?
A legfontosabb azt gondolom az, hogy április 5-én a születésnapon egy emlékpontot avatunk. Lesz egy olyan pontja a városban Tarr Sándor életének egy nagyon fontos helyszínén, a Medikor udvarán, ahol ugye ő több évtizedet dolgozott, meg fog születni egy Tarr Sándor emlékpont, tehát az emlékezésnek van most már egy fizikális jele is, és és helyzete is a városban. Emellett az egykori NDK-s vendégmunkás évekről megemlékező fotókiállítás, eddig publikálatlan szövegekből elkészült felolvasó előadás, Tal Sándor filmészaka, ahol Tal Sándor ihletettségű filmek, illetve színházi előadások lesznek láthatóak, több közülük először Debrecenben, és egy tudományos konferencia fogja zárni majd április 13-án, 14-én.
És akkor ezután rögtön jön már a költészeti fesztivál, igaz? Tehát
így van, pontosan, sőt, részben ugye a konferenciával már össze is fonódik, illetve a kiadatlan művekből készült felolvasással össze is fonódik, össze is ér a két program, hiszen a költészeti fesztivál hagyományosan a Város Napja és a Magyar Költészet Napja április 11-e környékére szerveződik. Most 9-én indulnak a költészeti fesztivál programjai Debrecenben. 9-én, 10-én, 11-én, 12-én, 13-én, 14-én zajlanak majd ezek az események is, úgyhogy minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy április 5-től Tal Sándor születésnapjától nagy csütörtökig az irodalomról fog szólni Debrecen.
Kicsit visszatérve a költészeti fesztiválra, ugye, ami rögtön erre már építkezik, vagy egy kicsit átfedésben is van vele, ugye itt viszont Nemes Nagy Ágnesre emlékeznek az ő születésének 100. évfordulójára.
Így van, fontos centenáriuma ez a magyar irodalomnak. 11-én kerül majd sor a Nemes Nagy Ágnes életművére emlékező, azt értékelő, átgondoló beszélgetésre a Mélius könyvtárban. Ugyanakkor 10-én például Debrecen másik nagy 20. századi írójára, Borbély Szilárdra emlékezik a költészeti fesztivál, egy frissen megjelent posztumusz kötet bemutatójára kerül majd sor 10-én, de 9-én itt lesz Debrecenben Szabó T. Anna, azt hiszem, hogy sok debreceni olvasó nagy kedvence érkezik majd egy igazán különleges előadással, és hát a Debreceni Költészet Fesztivál megszokott programjai a szavaló versenytől a kávéházi vers cetlekig a korábbi években megszokott számos formátum is kíséri majd a költészeti fesztivált.
Lakner Lajos irodalomtörténész a Déri Múzeumban a Tal Sándor hagyaték kezelője. Beszélgessünk egy kicsit Tal Sándorról. Mennyire ismerik őt az emberek? Végül is egy kortárs íróról, szociográfusról van szó. Mennyire ismert az emberek számára az ő személye, munkássága, főleg itt Debrecenben, hiszen azért mégiscsak ide kötődik?
Szerintem a munkássága elég jól ismert. Ez onnét lehet tudni, hogy pillanatok alatt elfogynak az ő könyvei. Tehát mi is jelentettük meg, más kiadó is jelentett meg köteteket, és gyorsan elviszik az olvasók, tehát szerintem, mint író ismert. Mint személyiség is ismert, ez sajnos inkább az ügynök tevékenysége miatti vitához, botrányhoz, utána következő történethez kapcsolódik, és Debrecenben azért azt gondolom, hogy van egy személyes ismertség része, hiszen ő azért végig itt él Debrecenben, a Medikor munkatársa, vannak még munkatársai, vannak ismerősei, szomszédok, akikkel egyházba lakott, lehet, hogy abban a kocsmában, ahova ő járogatott, ott még vannak emberek, akik, és van egy bizonyos fajta kultusza is, hiszen ősszel mindig megrendezik ezt a tarsétát, úgyhogy azt gondolom, hogy egy olyan író, aki jelen van.
Tehát ez köszönhető annak, ugye, hogy még élnek azok az emberek, akik személyes kapcsolatban voltak vele, ismerték őt, igaz?
Részben igen, de olyan értelemben is jelen van, hogy ő mindig felmerül a probléma az ő írása kapcsán, hogy ugye ilyen szociografikus jellegű szövegekről van szó, hogy ezek hatnak-e ma, érvényesek-e? És úgy tűnik egyébként, hogy szerintem ezek nem szociográfiák, ezek novellák. Nagyon érdekes volt a levelezés, amikor sajtóján rendeztem, akkor, hogy rájönnek a kortársai, a szerkesztők, hogy itt végül is nem szociográfiáról van szó, a novellákról, tehát, hogy emiatt valójában nem avul el maga a téma, mert hogy esztétikailag az nagyon jól meg van csinálva a narrációja, az alakok bemutatása. Tehát, hogy ezek ma is átélhető figurák, ráadásul olyan élet problémákról ír, amely azt gondoltuk mondjuk 89 után, hogy esetleg eltűnnek, de sok minden felerősödött. Tehát azt gondolom, hogy ilyen értelemben is nem csak mint személy, akit ismertünk, és akivel valamilyen kapcsolatban voltunk, hanem mint irodalom az is élő, és szerintem ez a fontosabb része, mert ha kiullik egy író a köztudatból, akkor nagyon nehéz visszahozni, ezt azt gondolom, hogy vannak kísérletek, amikor valakit elfelejtenek, és akkor megpróbálják, de szerintem az olvasók tartják életbe az irodalmat, és ha az olvasók olvassák Tal Sándort, akkor az élő és működőképes dolog.
Ennek a fajta örökérvényűségnek köszönhető az ő írói népszerűsége?
Nyilvánvaló, hogy erről nem lehet tudni, hogy örökérvényű vagy sem. Talán annak köszönhető, hogy itt olyan problémákról van szó, és olyan megközelítésmódról, amit mindannyian ismerünk. Ugye az ő szövegeibe beszélteti a hétköznapi embereket. Az ő szavaik jelennek meg, az ő problémáik jelennek meg, és azon a módon, hogy a mindennapi életben kezeljük ezeket a dolgokat. Nincs egy ilyen értelmiségi rátekintés, hogy akkor most mi hogy is viszonyulunk ehhez, hanem ő azt mondja, hogy így élnek ezek az emberek, így gondolkodnak, és ezt nem kell nekünk se megítélnünk, se így, se úgy, hanem ez maga az életük, ami körbeveszi őket, és ami részben ő is élt. Tehát szerintem ez a mindennapi közelség, ez a fajta nem túl ideologizált életszemlélet, amit mindig igyekszünk mindig megmagyarázni magunknak a cselekedeteinket, hogy mit miért csinálunk, itt pedig maga a mindennapok jelennek meg, és szerintem ez, hogy mindenki egy kicsit ráismerhet a környezetére, a saját világára, szóval természetesen nyilvánvaló, akik ezt a világ számukra nem ismerős, ott pedig lehet egy ilyen fajta rádöbbenés arra, hogy van egy másik Magyarország, amit mondjuk hosszú ideig nem lehetett ismerni. Ma talán újra jelennek meg szociográfikus jellegű írások, tehát ma talán újra lehet erről hallani, de mégiscsak sok embertől távoli világ. Emlékszem, nagyon megdöbbentem Márton László író emlékezett Tarr Sándorról. És leírja egy könyvbemutatót, ez már a ügynök esetkirobbanás után volt, hogy ezen a könyvbemutató mindenki mindenkivel beszélget, Tarr Sándor pedig ül valahogy egyedül. És akkor döbben rá, hogy ezt az embert ő nem ismeri. Hogy ez a világ, amelyet a Tarr Sándor él, ez számára teljesen ismeretlen, és valahogy érthetetlen világ. Tehát, hogy ez a fajta rádöbbenés szerintem ez azoknál az embereknél, akik ebből a világból nagyon távol vannak valamiért, ez a fajta rádöbbenés szerintem ez működhet és hathat.
Visszatérve egy kicsit arra, hogy akkor azokat a mondatokat ugyanúgy írta le a műveiben, ahogy ezeknek az embereknek a szájából elhangzott.
Ugye ez egy kicsit azért bonyolultabb. Tehát nyilvánvaló, azt lehet látni a Tarr életművön, amikor ő elkezdett írni a 70-es évek elején, akkor egyrészt verseket írt, és hagyományos prózát, egyes szám harmadik szemében elkezdte mesélni, hogy mi történt körülötte élőkkel meg vele. És amikor megjelenik a tájékoztató, ott alakul ki tulajdonképpen az a fajta elbeszélésmód, ahogy ő a világot megpróbálja leírni és szöveggé formálni. Ehhez gyűjtött mindig anyagokat. Kért például a kollégáit az NDK szövegnél, kért például írjanak neki sztorikat, eseteket, valami szó szerint átkerül magába a... És látszik, hogy ugye nagyon gyakran idézőjelbe teszi azokat a szövegeket, amelyeket bedolgoz, mint egy jelezve, hogy ez nem a elbeszélőnek a szövege, hanem a szereplőnek a szövege. Persze valamikor rafináltabb, és akkor nem jelzi ezt, de mi mégis tudjuk. Tehát, hogy maga a szövegnek a megformásnak a szerkezete. Tehát nem csak az a lényeg, hogy ő ezeket beemeli, hanem egy dramaturgiai eszközzel, az elbeszélőnek az eszközével, ahogy ezeket a mondatokat egymás mellé rendeli. Ahogy a sztorit kitalálja és kifuttatja, ezek a mondatok mint egy bele simulnak ebbe a szerkezetbe, és nem azért hatnak, mert hogy ezek a mondatok kvázi az életből ellopott mondatok, hanem azért, mert jól megvannak, össze vannak szerkezve. Bele vannak egy szélesebb perspektívába, egy elbeszélésbe építve. Ugyanakkor, meg mivel ezeket érezzük, hogy ezek a mondatok lopott mondatok kvázi, amit gyakran hivatkoznak, hogy van benne ilyen valóság elem, ami onnét származik. Persze szerintem ez így nem igaz, mert minden irodalomban van valóság elem, teljesen mindegy, hogy most szó szerint átemelnem meg. Tehát szerintem maga a dramaturgia megoldás, az elbeszélés módja, a látás módja az, ami ezeket a mindennapból ellopott szövegeket működőképessé teszik.
Egyébként milyen fontos társadalmi kérdésekre próbált rávilágítani ezekben a művekben?
Például arra, ahogy az emberek elveszítik a saját kultúrájukat. Ugye a 70-es években, amikor például megírta a híres fekete vonatos történetét, ugye ott ingázó munkásokról vannak szó, akik Szabolcsba, Hajdúba laknak és Pesten dolgoznak, de a városhoz azon kívül, hogy ott dolgoznak effektíve, és ott van a munkásszállójuk, semmi köze nincsen. Amikor meg hazamennek, már ugye nem tudják azt az életet élni, amit egyébként élnének, tehát hogy valahogy elveszítik mindazt a értékrendet, azt a kultúrát, ami valahogy otthonossá tehetné a világot. Ezért ilyen folytonos idegenségérzés van bennük, folytonos átmenetiség, tehát sehol otthonra nem találás. Mondjuk ez egy, szerintem ez egy alapproblémája. Ő meg is fogalmazza valamelyik beszélgetésébe, hogy ezeket az átmeneteket, hogy paraszból munkás, munkásból értelmiség, hogy ezek az átmenetek lehetségesek-e, vagy hogy lehetségesek, illetve hogy miért van az, hogy van olyan társadalmi réteg, amely valahogy nincs lehetőség arra, hogy kiemelkedjen, nincs lehetőség a társadalmi mobilitásra, hanem valahogy megragad az az élet úgy, ahogy van ott, nem mozdul, és úgy zajlanak a mindennapok. Szerintem ezek a legfontosabb problémái, és mivel ezek így általánosan megfogalmazhatók, tehát nem azt mondom, hogy ezek munkás problémák, hanem általános emberi problémaként van megfogalmazva, szerintem éppen ezért érthetők és értelmezhetők ma is.
Ez az egyszerű munkás, kétkezi munkás réteget célozza meg általában a regényeiben, igaz?
Így van. Ugyanakkor tisztában volt azzal, hogy a munkások nem olvasnak. Akikről ír, azok nem olvassák őt. Elmesélt egy történetet, hogy ez legenda vagy igaz, nem tudom, hogy megtörtént-e. Amikor a Csóka című novellája megjelent, akkor valamelyik munkástársa véletlenül meglátta valahol, elolvasta és rájött, hogy az róluk szól, hiszen még a neveket se változtatta meg. És állítólag ezek a munkatársai, akik itt ebbe a novellába megírt, nem tudom, hónapokig nem beszéltek vele, de egyébként nem olvasták, és Tarebben tisztában volt, ugye, amikor a 70-es években, meg a 80-as években volt ez a nagy szociológiai fellendülés, és írtak rengeteg szociográfiát, akkor ő azt mondja, hogy tulajdonképpen neki nem tetszik benne az, hogy mindenki meg akarja váltani őket. Mert hogy ez egy ideológiai szempont, ezeket nem kell megváltani, írni kell róluk, de tisztában van azzal, hogy őt nem olvassák, akit őt olvassák, az az értelmiség volt. Főleg ugye a demokratikus értelmiség kezdte fölkapni, tehát itt volt egy nagyon furcsa ellentmondás, hogy kikről ír, és kiknek ír valójában, és ő nagyon tisztában volt vele, hogy ez így van, hiszen köztük élt, és pontosan tudta, hogy ők nem akarnak ilyen szövegeket olvasni. Miért akarjon valaki olyan szövegeket olvasni, amely alapvetően egy reprimált életet mutat be? Az én vagyok, akkor miért akarnak naponta szembesülni azzal, hogy az én életem mondjuk az egy megnyomorított élet? Én ebből a megnyomorítottságból inkább menekülni akarok, és nem tudom, olvasok krimiket, meg egyebeket, tehát hogy ő ezzel pontosan látta és tisztában volt. És ezzel ennek a nehézségével is.
Egyébként nagyon ritkán megjelenik az értelmiségi réteg is a regényeiben, de nagyon speciális megvilágításban nem.
Igazán mondjuk a Szürke galamban, de ez nem mint értelmiségi kérdés szerintem. Ő az értelmiségről akkor beszélt, amikor megpróbált valahogy az ő életművét is elhelyezni és értelmezni. És itt akkor az értelmiségnek a felelősségét firtatta, hogy végül is mit kellene csinálnia, vagy mit nem csinál, vagy hogy ez a nyomorirodalom, ez mennyire szolgálja valakinek a karrierjét, mennyire nem. Tehát nagyon furcsa, nagyon nehéz helyzetben volt, tulajdonképpen azt gondolom, hogy köztes helyzetben volt. Élt a munkások között, nagyon jól ismerte a világukat, de nem tartozott közéjük. Írt az értelmiségnek, itt a szerkesztőségnek felkérik a Holmi szerkesztőbizottságának a tagsága közé, de ugyanakkor egy nagyon erős distancia van az értelmiségi életformával szemben, olyan értelemben, hogy kritizál bizonyos értelmiségi magatartást, amely abban áll, hogy megír egy szociológiai problémát, aztán mondjuk betiltják, ugye a 70-es években nem lehetett erről beszélni, és ebből ő tulajdonképpen jól megél, mert Nyugat-Európában pedig hősként ünneplik, hogy itt egy bátor ember, aki megmondja, de valójában ő távol él ezektől az emberektől, nem vállal kvázi sorsközösséget velük, tehát itt ilyen etikai problémái voltak, miközben magára azért úgy tekintett, én azt gondolom, hogy ő pedig az, aki nem csak ír róluk, hanem ugyanazt a sorsot éli, amik ezek az emberek megélnek. Tehát nem volt benne egy ilyen megváltó cselekedet, mint általában ezeket a szociográfiai, szociológiai írásokat jellemzik, hogy most majd mi megváltjuk ezt a társadalmi réteget. Ez a fajta inkább úgy érezte, hogy neki nincs is választás, ezekkel egy közösséget alkotnak, tehát hogy nem áll tőlük távol, csak tud írni, meg tud szólalni, és beszélni tud azokról. Nem helyettük beszél, mert szerintem ezt Eszterházi Péter rosszul mondta, hogy ugye milyen jó, hogy vannak azok, akik olyanok helyett beszélnek, akik nem tudnak beszélni, mert ezek az emberek beszélnek, csak nem a mi nyelvünkön beszélnek, nem a mi értékrendünk szerint beszélnek, mondjuk, de mégiscsak közéjük tartozva róluk beszélt, vagy az ő világokról is képet adott.
Ha már említettük Eszterházit, a kortársak hogyan vélekedtek róla?
A kortársak egyértelműen elismerték Tar Sándort. Látszik a levelezéséből, hogy tényleg Kennedy Jánostól Száraz György, aki az Élet és Irodalomnak a szerkesztője volt. Tehát a kor irodalmi élete elismerte őt. Eszterházi tényleg egy nagyon szép kritikát írt a te országodról. Ugyanakkor az az érdekes, hogy Tar valahogy menekül ezek elől, a kapcsolatok elől. A levelezésében is pont azt lehetett megfigyelni, hogy közelítenének hozzá, és ő ellép, kilép ebből a kapcsolatból. Tehát mintha folyamatosan menekült volna ezek elől. Van olyan szerkesztőtársa, aki nagyon sokat tett érte, Részpál és Domokos Mátyás, soha életükben nem találkoztak. Mindig tervezi, írja neki a Részpál, hogy jó lenne most már leülni, gyere, beszéljünk, és soha nem jön létre. Egy csomó ilyen eset van, tehát valamilyen módon én úgy látom az ő életét, mint ami folytonos bujkálás mások elől. Mintha lett volna valami olyan titok, amit nem mondott el, és ami valahogy, mintha megakadályozta volna abban, hogy ezek a kapcsolatok valahogy működőképesek, hosszú távú kapcsolatok legyenek. Nagyon sok példát lehetne itt hozni, de tényleg ez a lényege, hogy ő folyamatosan kilép ezekből.
Említettük az előbb az ügynök múltját. Csak félve kérdezek rá, mert ez nagy port kavart. Akkor mit lehet tudni erről?
Ugye azt lehet tudni, hogy őt, amikor 76-ban megjelent a híres tájékoztató címírás az NDK-ról, azt ugye akkor a mozgóvilág nem közölhette, mert nem engedték közölni az akkori cenzúra, és egy szamizdat kiadványba jelent meg, amit Kennedy János szerkesztett. És ugyanekkor beszervezik Tar Sándort, megzsarolják, és ügynök ki szervezik be.
Miért volt zsarolható?
Én amennyit ki lehetni, ez a homoszexualitása volt, hogy ez olyan téma volt, amit akkor erről beszélni, hogy ez létezik, hogy én az vagyok. Erről nem lehetett, és ez ugye nem csak az ő esetében, de sok-sok leírásból lehet tudni, hogy ez egy olyan pont volt, mivel zsarolhatóvá válik az ember. És ezt én meg is értem, egyetlen egy dolgot nem értek meg, hogy miért jelentett túl. Ő nem egyszerűen kötelességét teljesítette, olyan részletesen leír, és olyan dolgokat ír le, amit nem kellett volna. Ugye nagyon sok ügynök, akit beszerveztek és megzsaroltak, kijelentenek mondjuk e-mail, ámmal tudunk debreceni eseteket is, és Tar meg olyanokat tesz, amit kimondottan már bocsánat a szóért, de gonoszságnak gondolok. Tehát az, amikor felhívja a belügyisek figyelmét arra, hogy a demokratikus ellenzék bizonyos tagjai szívgyógyszereket akarnak kivinni az Erdélybe, és akkor ezt ő feljelenti őket, kvázi megakadályozza azt, hogy ezek a gyógyszerek kiussanak. Szóval, hogy arra nem lelek magyarázatot, hogy mi volt az oka, hogy ő túl teljesítette azt a feladatot, amire belekényszerítették. Miközben ugye azt írja, hogy azért is nem tartja az emberekkel a kapcsolatot, hogy ne kelljen jelenteniük róla, és tényleg van egy ilyen nagyon érdekes fázis a levelezésében. A 70-es évek végétől 83-ig, amikor lényegében az utolsó jelentését ismerjük, valóban szinte alig van levél, ami megmaradt, amit neki írtak. Előtte sok levél van, 83 után sok levél van, tehát hogy bizonyos adatok azt támasztják alá, hogy tényleg arra törekedett. Ugyanakkor már nem tudom feloldani ezt az ellentmondást, hogy miért tette azt, amit tett, hogy amit mondtam is, hogy olyanokat jelentett, amit nem kértek tőle. Van egy barátja, vagy aki tényleg támogatja, nagyon szép leveleket írt Tar Sándornak a műveiről, ő a demokratikus ellenzékhez tartozott, és végre elhelyezkedett valami takarítónak valami irodaházba, és akkor Tar Sándor felhívja a belügyisek figyelmét, hogy azért kell résen lenni, mert ebbe az irodaházba írógépek vannak, és ez a ember, ez majd ott sokszorosítani tudja a szamizdatot. Tehát ugye ezt miért kellett, ezt egyszerűen nem tudom, van egy magyarázatom rá, csak hát ez egy feltételezés, és nem biztos, hogy igaz, mert ugye az ember mindig arra törekszik, hogy feloldja az ellentmondásokat, de valójában igaz, ha őszinte vagyok, akkor nem tudok rá igazi magyarázatot adni. Az én magyarázatom az, hogy valahol nem kedvelte az értelmiségit. Ugye azt írja róluk, hogy amit mondtam is, hogy azért foglalkoznak a szegénységei, hogy politikai ügyet kreáljanak, és hogy mártírrá váljanak. Valahogy ez a fajta attitűd, ez mintha úgy zavarta volna, vagy ellenséges érzéseket váltott ki benne, valami ilyesmi magyarázattal tudom, hogy talán ez volt az oka, hogy ilyen gonosz tudott velük lenni, és ezt erősíti a ügynök múlt utáni publikációja, amikor ugye szinte vállalhatatlan dolgokat ír magáról, magát felmentve, másokat pedig vádolva, és pontosan ott is ezt említi, hogy bizonyos értelmiségiek üzletet csinálnak magából az ügynök kérdésből, és abból élnek, hogy ezeket ott felszínre hozzák, és kvázi ebből az ügyből élnek, úgyhogy én ezt feltételezem, de hát nem biztos, hogy igaz.
Mégis évről évre megemlékeznek róla, az ő munkásságáról, az ő személyéről újra és újra, igaz?
Így van, mert azért azt gondolom, hogy egyrészt a művek, és bármennyire is, hogyha Tar Sándorról olvasunk, akkor gyakran azt olvassuk, hogy nála az élet és életmű elválaszthatatlan. Szerintem ez nem így van. De azt gondolom, hogy az ő művei az ő életétől függetlenül is működnek, tehát hogy egyrészt a megemlékezés magának a műveknek szól, magának az írónak szól, másrészt pedig nyilvánvaló az ő életéből egy csomó olyan tipikus társadalmi helyzet ismerhető meg, ami arra az időszakra jellemző, amikor ő írja az életét. Maguk az ellentmondások, amik között vergődik, amikkel nem tud mit kezdeni. Ez az a probléma, hogy lehetek én, hogy tudom vállalni magam. Tehát egy csomó olyan kérdés vett fel az élete is, amely szintén arra érdemes, hogy emlékezzünk rá, mert mi is elgondolkodhatunk problémákon, kérdéseken. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon rendjén való dolog, hogy megemlékezünk, hiszen alkalmat ad arra, hogy beszéljünk azokról a problémákról, amik foglalkoztatnak bennünket. Tehát, hogy egy kicsit úgy működik ez, hogy az emlékezések szinte sosem arról szólnak, akiről megemlékezünk, hanem mindig magunkról.
Annak a bizonyos másik Magyarországnak a képe, amiről beszéltünk, és amit ő próbál megvilágítani a műveiben, ez még ma is él egy bizonyos generációban?
Én úgy látom, hogy ez a másik Magyarország, ez létezik, és vannak írók, vannak újságírók, vannak pedagógusok, akik erről hírt adnak. Az egy más kérdés, hogy szerintem bizonyos értelemben talán hiányzik a magyar társadalomból az ezekkel a rétegekkel való szolidaritás vállalása. Talán egy kicsit maga a fogyasztói társadalom, egy kicsit talán önzővé tette az embereket, és mindenki a maga világába él, az én várom, az én házam, ugye. Tehát, hogy mintha nem véletlen, hogy Elritók Nóra, aki szerintem egy nagyon szép könyvet írt erről a rétegről, ugye szintén erről a láthatatlan Magyarországról írt. Tehát, hogy nem is látszik, mert hogy a mi problémáinkon kívül vannak, és valahogy ezekkel a rétegekkel vannak, akik foglalkoznak, akik hírt adnak róla, de sajnos én azt látom, vagy úgy gondolom, hogy talán kevesen érzik azt, hogy mindenki felelős, tehát hogy van egy nemzet, van egy közösség. Persze lehet azt mondani, hogy én ez vagyok, én az vagyok, én így élek, én úgy élek, de azért valamilyen szinten mégiscsak egy közösség vagyunk, és ilyen értemben egymásért valahogy felelősebben kellene viselkednünk, tehát hogy talán ezért nem kap szerintem akkora figyelmet vagy hangsúlyt ma a közbeszédben ez a fajta világ, mint ami mondjuk a TAR idejében, a 70-es, 80-as években kapott.
Lakner Lajossal, a Déri Múzeum irodalomtörténészével beszélgettünk TAR Sándor íróról.